Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Múlt héten csaknem 1300 helyszínen 117 ezer diák vágott neki az idei érettségi vizsgáknak, az írásbeli érettségik május 27-én az olasz nyelvvel zárulnak majd. Idén először irodalmi műveltségi teszt volt a magyar nyelv és irodalom érettségi feladatai között. Az első részben a magyar kultúra egyik szerzőjének könyvekről szóló szövegét kapták a diákok. Szerepelt a feladatlapon az Antigone és Ady Endre is. A második részben kétféle szövegalkotás, egy műértelmezés és egy általános téma kifejtő esszé közül lehetett választani. Schiller Marian, angol-magyar szakos tanár szerint nem minden feladat volt egyértelműen megfogalmazva, és a tesztkérdések nem segítették feltétlenül a diákok olvasóvá nevelését. Rozgonyi Ádám interjúja.
Ez a teszt, amit sokan kvíznek hívnak, ez feltehetően nem segíti elő az olvasást, az olvasóvá nevelést, a nemzeti kultúrához való szorosabb kapcsolódást. Ezek tények, amelyeknek egy részére mindenkinek szüksége van, de nem kell így visszakérdezni. Ahhoz, hogy valaki mondjuk egy művet tud értelmezni, az nyilván egy csomó minden háttértudásra is szüksége van, de hogy ezt egy ilyen taxatív tesztben kelljen visszakérdezni, azzal mondjuk a Magyar Tanárok Egyesülete és nagyon sok pedagógus, köztük a Nemzeti Pedagógus Kar messze menőkig nem ért egyet. Már csak azért sem, mert ez visszahat az irodalom tanítására az előző években, és ahelyett, hogy művekkel, szövegekkel lehetne szöszögni. Nyilván nagyon sokan már most is inkább ezekre a tesztekre készülve tényeket, neveket, szerzőket, korstílusokat bifláztatnak. Van olyan feladat, amiben be kell írni szerzőt, művet, műcímet, műfajt, és az egész sorért pontot, tehát hogyha egy címet valaki rosszul mond, akkor elveszti az egész sorért járó pontot.
Mennyire volt szükség idén mondjuk összefüggő szövegalkotásra?
Hát természetesen volt, a második része az érettséginek erről szól továbbra is, egy 2,5 órás műelemzés, illetve egy téma kifejtő esszé.
Úgy tudom, hogy ez se volt egyszerű, vagy csak komplikált volt.
Nem. A műértelmező az ugyanolyan feladat volt, mint eddig, egy Karinthy novella, egy gyenge Karinthy novella a nagyon sok remek mellett, van ilyen is. A téma kifejtő esszé pedig Babits Mihály arc politikájára vonatkozott, nem is volt egészen egyértelműen fogalmazva a feladat, és hát ez rettenetesen esetleges, hogy valaki éppen Babits Mihály költészetében mennyire van otthon. Ott van persze a szöveggyűjtemény, tehát nem fejből kellett írni, de ez mindenféleképpen nehéz annak, aki nem éppen Babitsra harapott rá. De hát esetleges az is, hogy a tesztben például egy fontos kérdés Adira vonatkozott, miért pont.
Hát mondjuk, hogyha 10-re értékelnénk a legnehezebb magyar érettségit, akkor egy ilyen visszarendszerben ön hány pontot adna? Vagy
erre azt nem tudok válaszolni, mert ilyen típusú magyar érettségi, amit a magyar érettségi a világon van, nem volt. Tehát ilyen teszt még soha nem volt a magyar érettségi történetében.
Ez is adhatja az egyik nehézségét, ugye most, hogy teljesen...
Hát igen, úgyhogy nem tudom, mivel összevetni. A törvény szerint 2 évvel korábban kell tudni, hogy mi lesz az érettségében. Ez megtörtént, de a nemzeti alapban, tehát amire ez épül, az nem 4 éves, csak 3. Tehát amikor ezek a most érettségiző diákok elkezdtek középiskolába járni, ez még nem volt. Ezért is volt, hát főként a tanárok részéről nagyon kétségbeesés, riadalom, bizonytalanság.
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, matematika szakos tanár úgy véli, a korábbi évekhez képest könnyebbnek mondható az idei matematika érettségi. Hozzátette, a saját osztályán is azt látta, az alapos és felkészült diákokat nem érhette komolyabb meglepetés. Szabó Gergő készített interjút Horváth Péterrel.
Az idei évben én is különösen izgatott voltam, hiszen van egy érettségiző csoportom nekem is, ezért gyorsan megnéztem én is a feladatokat, és aztán utána meg is oldogattam őket. Szinte a két rész gyakorlatilag felépítésében nem sok változást hozott. Ugye az első részben 45 perc alatt 12 egyszerű feladatot kellett megoldani. Elég változatosak voltak, de nehézségét tekintve picit talán az előző évekhez képest könnyebbnek ítélem én meg, ami remélem, hogy a vizsgázók is így érzik, és aki felkészült rá, az nem sok pontot veszített ezekben a feladatokban. Volt közöttük geometriával, de ez a Pitagorasz tétel, így ment egyszerű valószínűségszámítási feladat. A második fele az, ami több gondot szokott okozni nyilván a diákoknak, de itt is az első fel az egy megnyugtató elsőfokú egyenlet volt, számológép segítségével azt gondolom, hogy egyszerűen ment. Nyilván apróbb figyelmeket kell fordítani arra, hogy ellenőrizzék a gyerekek a megoldást, hogy ez pontos-e, hiszen ekkor is levonhatnak tőlük egy-egy pontot, és a második részben is volt térgeometriai feladat, tehát térfogatot kellett számolni, volt halmazzal kapcsolatos feladat, picit nehezebb, mint az első részben, halmazábrát kellett készíteni, ami újdonság volt, és számítottunk is rá, hogy a statisztika megjelenik ismét az érettségén, szerintem fontos is, hogy megjelenjen, és előkerült az a fajta bot vagy doboz diagram, ami a korábbi években még nem szerepelt a tananyagban. A klasszikusnak számító koordináta geometria feladat itt volt egyenes és kör formájában is, természetesen az utóbbi idők nagy sláger témája a kombinatórika, valószínűségszámítás, számtani, mértani sorozat a nehezebb feladatoknál jelent meg.
Hogyha megpróbáljuk a diákok szemével nézni, akkor mennyire voltak nehezek, erősek ezek a feladványok?
Az első rész az egyszerűbb volt, mint az előző években, a második rész sem volt nehezebb. Összességében ez egy nagyon korrekt feladatsor volt, változatos is volt, és nehézségében megfelel a középszintű érettségi követelményeinek.
Ugye kicsi átalakították a matematika érettségit, és milyen változások voltak a korábbi évekhez képest?
A korábbi évekhez képest kimarad a tananyagból már a logaritmusos egyenletek, trigonometrikus függvények és egyenletek, koordináta geometriában a többféle egyenes egyenletének felírása, az egyenes és kör metszés pontja, és bizonyos függvények még. Ami bekerül, az viszont a statisztikában ez az előbb már említett dobozdiagram, illetve ami még talán úgy várható volt, hogy lesz, de végül is nem került bele, az a bizonyos hitel törlesztő részleteinek kiszámítása, vagy éppen egy gyűjtő össze, tehát mikor teszünk be a bankba pénzt, ez hogyan gyűlik össze ennek a számolásai, amit azt gondolom, hogy sokat gyakoroltak szerte az országban.
Hogy lett a saját diákjainak a reakcióját, hogyan reagáltak, amikor meglátták a feladatokat?
Az én diákjaim most egy humán osztályosok, tehát azért a matematika nem a legerősebb oldaluk, de én úgy láttam, és a végén is, ahogy itt találkoztam egy pár diákkal, hogy megoldhatók voltak számukra a feladatok, ismerősek is voltak valamelyest, tehát nagy meglepetés nem érte őket, alapvetően nyugodtan és jó érzésekkel távoztak aztán.
Jól vizsgáztak az új történelem érettségi követelmények, sokszínűek voltak a témák. A történelem tanárok egyletének elnöke jó eredményekre számít. Középszinten egyebek mellett a kereszténység elterjedése, a barokk stílus, az ipari forradalom, az első világháború, a Horthy korszak és az erdélyi fejedelemség is szerepelt a témák között. Az érettségiző 90%-a középszinten érettette meg magát. Tatár Tímea kérdezte Nánai Mihályt, a történelem tanárok egyletének elnökét.
Voltak eszmetörténeti feladatok, gondolván itt a kereszténységre, volt gazdaságtörténeti feladat, az ipari forradalom, természetesen politikatörténeti feladatok is előkerültek, akár gondoltunk itt mondjuk a Horthy korszakkal kapcsolatos feladatra, de hát a német újraegyesítést is ebbe a kategóriába sorolhatjuk. Emellett társadalomtörténeti feladatok is természetesen szerepeltek, tehát sokszínű feladatsor volt. Számos képes feladat volt, hogy a barokk stílusnak a jegyeit kellett fölismerni, vagy az ipari forradalomnál a textilipar kapcsán szintén képelemzés jöhetett elő. Talán leginkább a térképes feladatok azok, amelyek sok éves átlagnál nagyobb számban fordultak elő, akár itt a 19. századi magyar gazdaság, reformkori gazdasággal kapcsolatos feladat egy szép tematikus térkép volt, és annak az elemzése, vagy éppen az arab birodalom terjeszkedés és az arab terjeszkedésnek a föltartóztatása. És hát még egy ábra elemzés is belefért. Az utolsó ugye már a jelenkorba bele nyúló téma, a 20. század más fejlődik demográfiájáról szól. Grafikon elemzés volt a diákoknak a feladata. Az esszé kérdések közül az egyik az angol alkotmányos monarchiáról szólt, a másik pedig a II. Világháború kitöréséről egy híres karikatúra. A hosszú esszék azok pedig ugye magyar történetiek. Régebbi korokban az erdélyi fejedelemségre vonatkozott, a modern téma pedig a gazdasági rendszerváltásra. Én azt gondolom, hogy ebből a népszerűbbik téma a II. Világháború kitörése plusz az erdélyi fejedelemség.
Milyen változásokat érzékeltet egyébként így a 2020-as NAT következményeiként?
Alapvetően azt mondhatjuk, hogy a 2024-estől alkalmazott középszintű érettségkövetelményekben egy tananyagcsökkenés az, ami tetten érhető, hiszen már a NAT-ban is a lexikális követelmény, amit számon kér a Nemzeti Alaptanterv, az csökkenést mutatott a korábbihoz képest. Az emelt szint az ebben a tekintetben egy más téma, de hát azt a vizsgázók kevesebb, mint 10%-a választja csak, ott viszont egy követelmény növekedést lehetett tapasztalni, de ez a mostani középszintű érettségi, ez egy nagyon jó átvezetés ebbe az új követelményrendszerbe, hiszen alapvetően azért olyan témák jelentek meg benne, amelyek már a régi érettségkövetelményekben is kérdezhetők voltak. Alapvetően ez a feladatsor nem nagyon különbözik módszertanában jellegében a régebbiektől. Ezt is ígérte az oktatási hivatal, hogy nem kell fundamentálisan új történelmi érettségére készülni. Én azt gondolom, hogy itt meglepetés nem nagyon érhette a diákokat, és talán inkább azt mondanám, hogy könnyebbség ez a sokszínűsége, hiszen mindenki, amilyen kompetencia terület vagy amilyen téma hozzá közelebb esik, ezt megtalálja benne. Összességében tehát az új érettségi követelmények jól vizsgáztak, én arra számítok, hogy jó eredményekkel fogják a diákok elvégezni, hát ez legkésőbb júliusban kiderül.
A tápláló vitamindús rostokban gazdag ételek serkentik az agyműködést és segítenek az összpontosításban. A kevés folyadék, a túl sok cukor és a túlzásba vitt gyors éttermi étel csökkentheti a koncentrációt. A Semmelweis Egyetem az érettségi és a vizsgaidőszak táplálkozási tévútjaira hívja fel a figyelmet. Tatár Tíme összefoglalója következik.
Sokszor az ilyen nagyon könnyen elkészíthető gyors ételekhez nyúlnak, vagy nagyon sok édességet fogyasztanak sokan, vagy túlzásba viszik például a kávé, vagy a energiaitalok koffein fogyasztását.
Így jellemezte a fiatalok vizsgaidőszakbeli étkezési szokásait a Semmelweis Egyetem adjunktusa. Bodor Zsanett szerint ez az elégtelen mennyiségű és minőségű folyadék, a túl sok cukor és a feldolgozott étel csökkentheti a koncentrációt, miközben a tápláló vitamindús, rostokban gazdag ételek serkentik az agyműködést és segítenek az összpontosításban.
Alapvetően, ugye, hogyha nem megfelelően táplálkozunk, akkor előfordulhat, hogy nem biztosítjuk a szervezetünk számára azokat a tápanyagokat, amikre szükségünk van, tehát ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor is minél változatosabban étkezzünk, próbáljunk meg minél több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, figyeljünk oda a napi folyadékbevitelünkre, a szénhidrátok közül próbáljuk meg azokat választani, amelyek mondjuk nem sok cukrot tartalmaznak, illetve akár teljes kérési termékek közül választani.
Bodor Zsanett szerint az egész napos tanulás során a reggeli hangsúlyos szerepet kap, hiszen az optimális esetben elegendő energiát biztosít a szervezetnek a napindításhoz.
Vannak olyan tápanyagok, amik ugye segíthetik nekünk a gondolkodást, például a omega-3 zsírsavak, vagy mondjuk a magas kakaótartalmú csokoládéban található antioxidánsok, de ugye nagyon fontos minden esetben, hogy tartsuk a mértéket.
Kávéból például a WHO napi 3-4 csészét javasol, és érdemes a teát és kávét felváltva fogyasztani. A teában található csersav miatt ugyanis a koffein lassabban szívódik fel, ezért az élénkítő hatása tovább tart. Mértéktelenség esetén azonban a pozitív hatása visszájára fordulhat, és akár erős szívdobogás, fejfájás, álmatlanság is jelentkezhet.
Katedra.
A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A Budapesti Metropolitan Egyetem első és egyetlen magyarországi egyetemként hosszú távú partnerségi megállapodást írt alá az Arizona State University-vel. A partnerség új lehetőségeket biztosít a METUN tanuló hallgatók és oktatók számára, és a magyar felsőoktatás nemzetközivé válásának következő lépcsőfoka lehet. A megállapodásról Kocsonya Zoltán beszélgetett Vencer Richárddal, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatójával.
Ez egy olyan széleskörű megállapodás, ami az egyetem életének minden szegletére, szegmensére hatással van. Kezdjük akkor a diákokkal. A diákoknak, az együttműködésnek a csúcsa az a kettős diplomának a megszerezhetősége. Tehát elvégez nálunk egy alapképzést, és egy évet még rátéve Amerikában megkaphat egy amerikai diplomát. Ezt megkaphatja online formában is, meg megkaphatja úgy is, hogy fizikailag kiutazik az Egyesült Államokba. Ezt a normál listárakhoz képest kedvezményes tandíjjal teheti meg. Ez a csúcs, de ezen kívül a szabad mozgás, ha belehallgatok az amerikai egyetemnek a oktatásaiba fél évre, egy hónapra, több hónapra, ezek mind-mind hozzáférhetővé válik számunkra, vagy vált már számunkra a teljes online tananyag készlet, amit egyrészt az oktatóink is használhatnak, és ezáltal javíthatják, vagy módosíthatják az eddigi oktatási tananyagaikat, másrészt a diákok számára is elérhetővé válik, akár egy angol nyelvtanfolyam, akár mesterséges intelligenciának alapszintű használatára vonatkozó oktatási anyagok. 2800-2900 ilyen tananyag vált hozzáférhetővé.
Partneri együttműködés, vagy egy partneri kapcsolat is létesül a két egyetem között. Gondolhatunk arra, hogy mondjuk lehetnek akár közös kurzusok, közös online tartalmak, közös online felületek?
Mindenképpen. Olyan szintű az együttműködés, hogy közös kutatások, tanárcserék, vendégelőadók, masterclassok, bármelyik kurzusunkba meg tudunk hívni, akár online, akár fizikai, valójában amerikai előadókat is. De tovább megyek, ezzel a házassággal nem csak az Arizona State University-vel kerültünk ilyen szorosabb kapcsolatba, hanem a már az ő hálózatában levő további 22 egyetemmel. Tehát nem csak Amerika, hanem India, Malajzia, Kazaksztán, Ukrajna, Peru, Chile, most nem fogom tudni végig elsorolni, hogy hol mindenhol vannak ilyen partneregyetemek, és ez egy folyamatosan bővülő hálózat. És akkor ugyanezt a tanárainknak is azt jelenti, hogy ezen egyetemeknek szinte bármelyikére kimehetnek, akár rövidebb kurzusokat tartani, akár hosszabb időre, illetve onnan is tudunk fogadni tanárokat, professzorokat. Az egyetem kiszolgáló, tehát a sales marketing működtetés, pénzügy is profitál ebből az együttműködésből, hiszen átvehetjük azokat a legjobb gyakorlatokat, amiket más egyetemek ezeken a területeken használnak, és erre segítségünkre van a szintán a csoport, akik hozzák viszik a mondjuk azokat a marketing ötleteket, amivel az egyetem láthatóbbá és kívánatosabbá tehető a diákok számára.
Ha jól tudom, akkor több mint 200 külföldi oktatási intézménnyel tart fenn partneri kapcsolatot a Metropolitan Egyetem. Most egyébként hogy került a képbe az Arizona Egyetem? Hát azon túl, hogy ugye az Arizona State University-t a világ legjobb egyetemeinek 1%-ában jegyzik, és nem mellékesen otthona 5 Nobel-díjasnak is.
Az udvarlás az egy közel két éves időszak volt, amikor az Arizona State University vizsgált minket, illetve mi is azt vizsgáltuk, hogy milyen előnyökkel, vagy milyen kötelezettségekkel jár egy ilyen kapcsolat. Arizona State University-nek az elnöke, Michael Crow, azt hirdette és hirdeti, hogy egyszerre lehet a tudáshoz való hozzáférés demokratizálni, és minél több ember számára elérhetővé tenni, és növelni az oktatás színvonalát. Ugye ezek korábban olyan, hogy mondjam, értékek voltak, amik egymás ellenében mutattak, legalábbis az emberek így gondolkoztak, hogyha szélesre tárom a kapukat és beengedek mindenkit, az várhatóan az oktatás színvonalának csökkenéséhez vezet. Na most ő bebizonyította, hogy ez nem így van, hiszen az ő vezetése alatt került elég magasra ezekbe a rangsorokba az egyetem. Például az elmúlt 9 évben folyamatosan a leginnovatívabb egyetemnek van megválasztva, megelőzve a Stanfordot vagy az MIT-t például, és közben 150 ezerre növelte a hallgatói létszámot. Na most ez egy olyan érték, vagy ez egy olyan gondolkodásmód, amiben mi is osztozunk, és mi is azt hirdetjük, hogy minél többek számára elérhetővé kell tenni a tudást, a tudáshoz való hozzáférést, a kultúrát. Ugyanakkor törekszünk természetesen az oktatásunk, a tudományos tevékenységünk minőségének folyamatos javítására is.
Beszéltünk arról, hogy ez a most megkötött megállapodás milyen előnyöket jelent a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatói és oktatói számára, de milyen előnyökkel jár ez a megállapodás az Arizona State University számára? Mert nyilván ők is mérlegelték azt, hogy miért is jó nekik ez a megállapodás, vagy ez a partnerségi együttműködés.
Leginkább azért, mert ahogy az előbb mondtam, ők egy ilyen szépen magyarul nem tudom mondani, mission-driven uh-huh. egyetem, akik demokratizálni kívánják a tudást. És ebbe a hálózatba tartozik bele most már a Metropolitan Egyetem is. Előbb említettem, hogy az Arizona State University-nek most 150 ezer, tehát már 160 ezer diákja van. A hálózatban a csatlakozott egyetemek még ehhez hozzátesznek 275 ezer diákot. És a cél ennek a hálózatnak a bővülésével az 1 millió diák elérése. Tehát az Arizona State University ezt az ő misszióját igyekszik beteljesíteni többek között rajtunk keresztül is.
Az elmúlt időszakban nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy a felsőoktatás nemzetköziesítése, felsőoktatási reforma, felsőoktatási modellváltás kapcsán is ez gyakorta elhangzott. Ön is úgy látja, hogy mindenképpen ez a jövő útja?
Igen, ezt abszolút így látom. Ebben a Metropolitan Egyetem eléggé az élen jár, hiszen már most 1200 külföldi diákunk van, akik hozzávetőleg 130 országból érkeztek. Én azt gondolom, hogy egy másik értékünk, amit hiszünk, és ami miatt így tevékenykedünk, azt úgy szoktuk mi hívni, hogy glokalitás. Tehát vannak globális problémák, vannak globális kihívások, globális kérdések, amire az emberiség együtt kell, hogy keresse a választ, viszont megvan egy lokális fűszer, egy lokális sajátosság, ahogy abban a mi mikrokörnyezetünkben ezekre a kérdésekre a választ gyakorlatban meg tudjuk adni. Igen, tehát én azt gondolom, hogy a diákok számára is, meg a tanárok számára is kulcsfontosságú, hogy ha azt hirdetjük magunkról, hogy naprakész tudás, alkalmazható tudást adunk a diákjainknak, abba beletartozik az is, hogy ezeket a kulturális különbségeket felfedezzék, akár úgy, hogy idejönnek külföldi diákok, akár úgy, hogy lehetőséget teremtünk nekik a külföldi egyetemeken való részvételre.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!